Az állam szerepéről, illetve a hibáztatásáról beszélgetünk, és ahogy így készültem erre a beszélgetésre, próbáltam definíciókat szerezni arról, hogy mi az állam, és ugye megtaláltam természetesen a Georg Jelinek féle meghatározást, a 19. század végén fogalmazta meg, hogy szerinte azt az elméletet, hogy szerinte mi a három legfontosabb alkotó része az államnak. Ez a szervezett emberi csoport, az általa elfoglalt földterület és a működőképes hatalmi szervezet. És akkor innen jöttek a későbbi definíciók, de alapvetően ebből indultak ki. Na most szerintem itt Kelet- és Közép-Európában alapvetően, hogy ezt hierarchiába kéne rakni, akkor a működőképes hatalmi szervezet, a hatalmi aláhúzva, ez van a legerősebb pozícióban, meg a, hát az elfoglalt földterület, tehát hogy mi a miénk, és hogy mennyire tudjuk gyakorolni a hatalmat. És valószínűleg ezért van az, hogy a kis ember az állambácsival szemben mindig úgy érzi, hogy hátrányban van, elnyomásban van, ő csak lényegében végrehajtója valaminek, amit fölötte kitalálnak.
De mi pont azért, amit mondasz, hogy ugye évszázadokon keresztül az elfoglalt földterületen volt a hangsúly, tehát hogy itt ilyen háborúkat vívtak egymással nemzetek, hogy kié legyen melyik rész, és hát ugye részben az orosz-ukrán háború még mindig erről szól, vagy a jugoszláv háborúk a 90-es években, de azért, hogy nagyjából az országok nagy részének a földterülete az már azért úgy rendeződött, tehát azt lehet tudni, hogy körülbelül hol van Bulgária, nem, nincsenek már éles viták ezzel kapcsolatban, tudom, hogy vannak, hogy mondjam, görögök, meg törökök, meg románok, akik ezeket vitatják, de azért, hogy mondjam, nagyfokú stabilitás mutat a legtöbb Európai Uniós állam, akkor fogalmazzunk így, a kelet-európai Európai Uniós állam. És visszaszerezték az önállóságukat. Tehát a szovjet rendszerek vége, a többpártrendszer, a demokratikus átmenet, az pont arról szólt, hogy végre először, baromi hosszú idő után a történelemben, ezek a társadalmak meghatározhatják a saját sorsukat, jövőjüket, abban az értelemben, amit ugye a definícióban is mondasz, hogy kialakíthatják a saját szabályaikat, megválaszthatják a saját döntéshozóikat. Tehát ebben az értelemben közelebb kellett volna kerüljön hozzájuk az, hogy ezek az államok, ezek most már tényleg az ő államaik, és nem lehet azt mondani, hogy itt a szovjetek rontanak el helyettünk dolgokat, meg hát megmosoljuk ők, ha azt mondja valaki, hogy Brüsszel rontja el a dolgokat. Nem, itt már nagyon nagy részben a saját sorsunk alakítói vagyunk, és ugye az állam, tehát ez nagyon jó volt a definíció, az én fejemben az állam, szerintem Nyugat-Európában ez tipikusan így van, ez egy kicsit olyan, mint egy szabályrendszer, tehát mint egy társas játékban a szabályrendszer, hogy ez adja meg a keretet annak, hogy hogyan hozzuk a döntéseket. De ez nem egy aktor, tehát ahogy a monopoliban vagy a gazdálkodókosanban a szabályok nem egy aktor, hanem akik leülnek játszani, azok az aktorok, ugyanúgy az állam esetében is az aktorok, azok mi magunk, polgárok vagyunk, állampolgárok, állampolgári csoportosulások, pártok, civil szervezetek, önkormányzatok, szakmai kamarák, tehát mi vagyunk a szereplők, gazdasági érdekcsoportok, mi vagyunk a szereplők, maga az állam, az olyan, mint egy szabályrendszer, abból is áll, tehát a jogrendszer, az tulajdonképpen egy szabályrendszer, ami nem egy aktor, hanem azt bármikor tudjuk alakítani, ha többséget szerzünk hozzá. Tehát egy jogrendszerre, egy szabályrendszerre haragudni, én azt a képet szoktam használni, ezt találtam ki ilyen vitákba az elmúlt években, hogy az állam nekem egy kicsit olyan, mint a repülő. Hát a repülő az egy hasznos dolog, elvisz A-ból B-be, ha egy képzett pilóta használja. Megtörténik néha, hogy egy gépeltérítő eltéríti a repülőt, de hogy én akkor sem a repülőre fogok haragudni, mert hogy butaságnak érzem, hogy a repülőre haragudjak, hanem arra a gépeltérítőre haragszom, aki nem egy képzett pilóta, egyéni okai vannak, hogy merre viszi a gépet, lehet, hogy földbe vagy épületbe viszi a gépet, ezekre lehet haragudni egy gépeltérítőre, de a repülőre haragudni, az ostobaság az én szememben.
Igen, ebből a szempontból értem, amit mondasz, de szerintem egy kicsit szőrszálhasogatás. Mindenki, hogyha azt mondja, hogy az államra haragszik, akkor valójában a kormányzatra haragszik, és hogyha a kormányzatra haragszik, akkor pedig az erős emberekre haragszik a kormányzatban, legalábbis ebben a kelet-európai értelemben. Tehát ugye itt azt lehet mondani, hogy ha van egy erős hatalmi aktor, akinek az akarata érvényesül, mondjuk egy autokráciás módon, vagy autokrata módon, akkor átvitt értelemben erről az aktorról beszélünk, amikor arra gondolunk, hogy a kormány, és hát erről az aktorról, amikor arra gondolunk, hogy az állam.
De hát ez egy iszonyatosan nagy tévesztés, tehát hogy ez egy ilyen nüansznyi különbségnek tűnik, szőrszálhasogatásnak tűnik, tehát ennek hatalmas következményei vannak. Tehát ha én azt mondom, hogy az éppen aktuális kormánnyal van bajom, vagy az előző kormánnyal van bajom, akkor abból az következik, hogy le kell váltani a kormányt, de az állam szerepére vonatkozóan, hogy mondjuk mit csináljon az állam, az oktatással, az egészségügyel, az infrastruktúra fejlesztéssel, a nem tudom, külpolitikával nem következik semmi, csak az következik, hogy kormányt kell váltani. De ha a kormány rossz tevékenységét elkezdem rávetíteni az államra, abból az következik, hogy az államnak a szerepét kellene csökkenteni, és akkor ugye például az egyik dolog, ami következik, ezek iszonyatosan népszerű ilyen libertariánus nézetek Magyarországon, amik azt mondják, hogy ugye ne fizessük be az adónkat, mert az adónkat úgyis ellopják, hülyességekre fordítják, nem hasznosul, jobb az nálam. És ezt tömegesen gondolják Magyarországon az emberek. Ráadásul azt gondolom, hogy joggal. Tehát, hogy én tökre megértem, amikor valaki azt látja, hogy ő befizeti az adóját a nem túl magas bevételéből, személyi jövedelemadója, stb. Tehát, hogy ő neki áfa, ezek fájnak, én ezt tök értem, és amikor látja utána a sajtóba, hogy ezt ellopják, hogy ez hülyeségekre költődik, én tök értem ezt az impulzus. Csak az a baj vele, hogyha én nem azt mondom erre, hogy akkor jó, akkor azt a kormányzatot, azt az önkormányzati vezetőt, adott esetben azt az Európai Uniós bizottságot le kell váltani, aki rosszul gazdálkodik, hanem az következik belőle, hogy akkor az államot ne finanszírozzuk meg, és azért lássuk be, hogy ha nem fizetjünk be az adónkat, abból az következik, hogy soha nem lesz jó oktatási rendszer, soha nem lesz jó egészségügyi rendszer, soha nem lesz jó infrastruktúra, akkor viszont utána ne csodálkozzunk, hogyha nem fizetjük be az adónkat, akkor tele lesz az ország tanulatlan emberekkel, mert nincs jó oktatási rendszer. Tele lesz az ország fogatlan beteg emberekkel, mert nincs jó egészségügyi rendszer. Tele lesz az út kátyúkkal, mert nincs jó infrastruktúra. Tehát, hogy annak következményei vannak hosszú távon, hogyha áttolom a kormányzat, vagy az önkormányzat, vagy a bizottság iránti kritikámat, úgy általában az állam, vagy az önkormányzatiság, vagy az Európai Unió irányába.
Igen, de te abból a premisszából indulsz ki, ami tényleg egy skandináv vagy nyugat-európai felfogás, hogy a kormányzatnak nincsen akkora ereje, hogy magát ezt az állami szerepet, ezt felülírja. És hogyha a repülős példádból indulunk ki, akkor szerintem pedig az a helyzet abban a valóságban, amiben élünk, hogy az a pilóta, akire te valójában haragszol, és nem a repülőgépre, az sajnos írt egy olyan autopilot programot, amit, hogyha bekapcsolod a robotpilótát, akkor az fog futni, és nem úgy fog viselkedni a repülő, ahogy kéne neki, és akkor már nem tudom megkülönböztetni, hogy a repülőre haragszom-e, vagy magára a pilótára. Tehát itt ugye az államnak az intézményrendszerét írják át a szemünk előtt egyébként az elmúlt jó pár évben Magyarországon is, hát nyugodtan kimondhatjuk, úgy, hogy az nagyon sok mindenkinek nem megfelelő. És a választási rendszert írják át úgy, hogy nem egy egyszerűen eldöntött többségi szavazaton alapuló kormányzat van, hanem most nem akarok egy ilyen politikai vitába belemenni, de biztos, hogy érted, hogy mire gondolok.
Jó, de hogyha az előbbi analógiát, most már nem akarom túlfeszíteni ezt a repülőgépes analógiát, mert nyilván minden analógia egy ponton már sántít, de hogy ugye, ha mondjuk ott vagy egy repülőn, és ne adj Isten gépeltérítés van, akkor sem, még soha nem hallottam, hogy valaki utána a repülőt szitta volna. Tehát akkor ugye az utána is arról szól, hogy ezek a csúnya gépeltérítők bementek és átvették a botkormányt a pilótától. De soha nem a repülőt szoktuk önmagában. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem tudom, akkor ez a Boeing, ez egy rossz gép, akkor ezzel egy Cessnával szálljunk majd legközelebb fel. Nem erről szól. Az arról szól, hogy hogy történhetett meg az, hogy A gépeltérítő átment a biztonsági ellenőrzésen, a pilóta fülkében senki nem teperte le. Ilyenekről lehet vitázni egy gépeltérítés esetében, de akkor sem a repülőről, és ez iszonyatosan fontos szerintem, mert mi van akkor, hogyha egyszer mondjuk ugye visszaszerződik a gép fölötti uralom a gépeltérítőtől, ugye, hogyha elkezdtük szidni a repülőt, és akkor tényleg itt már megállok ezzel az analógiával, mert itt már kezd átmenni nagyon laposba, de hogy nekünk arról kéne vitáznunk hosszú évtizedes távlatokban, hogy mi az államnak a szerepe, mi a magyar állam szerepe, és mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy ne fizessünk adót, mert azt úgy is ellopják, és ugye az a baj, hogy itt nem egy konkrét kormányról beszélnek a magyarok, hanem ez egy sok kormányra, sok generációra visszamenő tapasztalatuk, a politikusok mindig ellopják a pénzeket, a politikusok lopnak, csalnak, hazudnak, presztízsberuházásokra költenek. Most ez egy kieleződött helyzet Magyarországon, de én azt mondom, hogy ha hétköznapi ilyen sóhajókat hallgatsz, akkor ezt általánosítják arra, hogy nem is nagyon lehet más, mert Magyarországon ez mindig ilyen. Ugye az én skandináv modelles gügyögéseimet mindig ilyen naivitásnak szokták mondani, hogy lehet valaki ennyire hülye és naív, hogy Magyarországon élve ebben hisz. Én meg azt mondom, hogy mindig erre azt mondom, hogy ha nem hiszel, akkor mibe hiszel? Tehát, hogyha nem gondolod azt, hogy lehetséges Magyarországon egy olyan kormányzás, ahol mondjuk az oktatásügyre rendesen költenek, a tanárok meg vannak becsülve anyagilag is, ahol nincs ennyi kátyú, ahol mondjuk a vonatok nem késnek 2,5 órát, ahol mondjuk, mit tudom én, az egészségügyi rendszerben nem csak akkor kapsz jó ellátást, ha meg tudod fizetni a magánellátást, nem ragozom. Tehát, hogyha nem tudsz egy ilyen rendszert elképzelni, akkor miért akarsz Magyarországon élni? Akkor tényleg megteheted, elmehetsz Nyugat-Európába, stb. Tehát aki úgy dönt, hogy Magyarországon akar élni, annak szerintem megkerülhetetlen, hogy olyan naívan, hülyén, ostobán, idealista legyen, mint amilyen én vagyok, mert enélkül nem tud menni a rendszer. Tehát mi ennek az alternatívája? Azt gondolni, hogy Magyarországon sok millió ember saját erőforrásból fog magának vásárolni oktatást. A magyar társadalom képzetlen milliói egyszer csak Isten tudja honnan, nem létező pénzükből, azt se tudják, mit kéne tanuljanak, azt se tudják, miből lesz nekik egészségük, tudásuk, utuk magánalapon. Hát én ezt nem tudom elképzelni. Tehát egy ilyen felzárkózó államnál szerintem óhatatlanul az államnak kulcsfontosságú szerepe van.
Ezzel tök egyetértek, és folytatjuk innen egy kis szünet után, mert jó sok minden volt, amit mondtál, amire reagálni kell. Az állam szerepéről, illetve hát arról beszélgettünk, abból a premisszából indultunk ki, hogy lehet-e dühösnek lenni az államra, és büntetni az államot, mint intézményt, hogy ez nem működjön, pont azért, mert mi nekünk problémáink vannak. Erről beszélgettünk ebben a műsorban.